Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk ezen a vasárnapon is. Téged, aki eljöttél erre a földre, meghaltál, feltámadtál, és most dicsőségben uralkodsz az egész mindenség fölött. Valljuk, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy köréd gyűlhetünk ide. És kérhetünk arra, hogyha úgy kedves előtted, áld meg szívünket a mai napon is a te élő igéddel. Nem érdemlünk tőled semmit, Urunk. Üres kézzel kell hozzád jönnünk, csak a bűneinket tudjuk hozni, azokat kérünk, bocsásd meg nekünk. És kérünk, hogy kegyelmesen ajándékozz meg szívünket a te igazságoddal. Köszönjük néked, hogy már is elhangzott a te szavad, hogy beléptünk ide a templomba, hogy kövessünk téged. Segíts, Urunk, ezt a szót szívünkbe zárni, megfogadni, és hadd fejtse ki bennünk erejét, hatalmát, hogy valóban a te követőiddé váljunk. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne a világot kövessük, ne a sátán tanácsaira hallgassunk, ne is az önmagunk eszét, vagy érzéseit, vagy kívánságait, hanem téged tudjunk követni, aki az igében, a Bibliában szólsz hozzánk. Köszönjük néked, hogy szavad világos, egyértelmű, egészen személyes. Hadd szóljon szívünkben újra és újra a te drága hangod, kövess engem. Köszönjük néked, hogy ma is itt lehetünk, és kérhetünk, hogy tanácsolj bennünket. Szólaljon meg a te igéd, vezess bennünket a te útaidon, a boldog élet, az örök élet útjain. Köszönjük, hogy nagy nevedért meghallgatsz minket, megváltó Urunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a Heidelbergi KT-ból mai napra eső részt hallgassuk meg a Pauk János testvérünk tolmácsolásában.
Hát most mikrofon nélkül próbálom majd megadatott hangomat erősebbre fogni. Kedves testvérek, a következőképpen hangzik az a három kérdés, ami a mai napon a kártingból előttünk van. Még mindig az ember nehézségeivel, bűnös voltával kapcsolatos fejezetben vagyunk. Az első kérdés így hangzik. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Milyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyi elnézést, ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyi Isten? Semmiképpen nem, sőt, felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideigvaló és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvénykönyvében, hogy azokat cselekedje. És a utolsó kérdés a mai alkalmon. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazság azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökkétartó testi-lelki büntetés kövesse.
Köszönjük szépen. És hallgassuk meg akkor ezek után Isten igéjét a Királyok könyvéből, a Királyok könyvéből, a második könyvből, a 4. rész első 7 verséből. Királyok 2. könyve, 4. részének az első 7 verse így szól hozzánk. És kiállta egy asszony a proféták fiai feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki rabszolgái legyenek. Mondd néki, Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg néke, mi van a te házadban? Mondd az: a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondd: menj el, és kérj ott kinn minden te szomszédaittól üres edényeket, de ne keveset, és menj be, és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok pedig hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondá ezt az Isten emberének. Azt pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizest ki hiteleződet. Te pedig, és a te fiaid, éljetek a maradékából. Drága testvéreim, újra azt látjuk, hogy Isten kezében hogyan válik szabadítása eszközévé Elizeus próféta. Isten hatalmasan és kegyelmesen használta őt emberek megszabadításában, illetve abban, hogy így megdicsőítse az ő nevét. Elizeus újra és újra emberi erővel megoldhatatlannak látszó bajból, krízisből való csodálatos isteni szabadítás, megmentés eszközévé válik, és általa emberek előtt új élettér, új perspektíva, új lehetőségek nyílnak meg, és közben Isten dicsőítetik meg. Ma azt látjuk, hogy a próféta által az Úr hogy szabadít meg egy özvegyet és családját a kilátástalan élethelyzetből, és hogyan nyit előttük is új élet lehetőséget, és hogyan dicsőíti meg ebben a szabadításban az ő nevét. Azzal kezdődik a dolog, hogy családban megrázó tragédia történt. Az édesapa a próféták fiai közül való volt, vagyis emlékeztek, hogy ők voltak Elizeusnak a bibliaiskolásai. Egy istenfélő ember, akinek volt egy felesége és két gyermeke, és ez a férfiú egyszer csak meghalt. Váratlanul elszólította az Úr övéi közül. Amikor ő meghalt, itt maradt az özvegye, és itt maradt a két gyermeke, és a nyakukban egy adósság. Ahogy így kiderül a történetből, ezt az adósságot nem azáltal halmozta föl ez a férfi, mert nagy luxusba akart volna élni, hanem valószínűleg azért, mert egyáltalán meg akart élni a családjával. Hiszen amikor meghalt, nem maradt utána más, csak egy korsó olaj. Úgyhogy nagy szegénység, mély szegénység lehetne mondani, az, amiben itt maradt a családja. Amikor az özvegy előtt megjelent a hitelező, hogy fizessen, vagy elviszi a gyerekeit rabszolgának, hogy azokkal ledolgoztassa az adósságot, az özvegy nem tudott mit csinálni. És elindult, hogy talán Elizeusra talál, és Elizeus éppen arra ment, és akkor az asszony fájdalommal telve, kétségbe esetten elkezdett kiáltani neki. Nem tudunk itt belemélyedni a szavaiba, de érezzük azt a mély sebet, fájdalmat, kétségbeesést, amit a lelkében hordozott. Azt mondja itt a prófétának, pontosabban azt kiáltja a prófétának: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Ez olyan, mint egy temetési beszéd. De elárulják azt a kétségbeesettséget és tehetetlenséget, amit ez az asszony érzett. Az ilyen helyzetbe jutott emberek vagy családok láttán szokta kérdezni a mai ember, hogy Isten hogy engedhette ezt meg? Hát éppen ezt az amúgy is szegény családot kellett így sújtania, így megpróbálnia. Miért kellett őket még nehezebb helyzetbe hozni, mint amiben már úgy is voltak? Különben is, hát ez egy istenfélő férfi volt. Hogyan bánhatott így Isten az ő családjával, meg egyáltalán ő vele is? Miért nem áldja őket bőkezűen? Miféle Isten ez? Hát kérdés persze, hogy vajon ígérte Isten bárhol is a Bibliában az ő híveinek, hogy nem kerülhetnek bajba, hogy sikerük lesz, gazdagok lesznek, egészségesek lesznek világ életükbe, és a hívők vagyunk, nem kerülhetünk ilyen nehéz élethelyzetbe, mint amilyenben ez az asszony. Ígért ilyet Isten valahol? Nem ígért sehol, testvérek. Nem ígért semmi ilyesmit. Bizony, látjuk itt az ígében is, hogy régen is megengedte, és azóta is megengedi, ma is, és holnap is így lesz. Megengedi, hogy az őt félők megbetegedjenek, sőt, meghaljanak, özvegyeik maradjanak, árváik maradjanak, esetleg nehéz helyzetben. És ilyenkor a sátán megkísérti az itt maradókat is, és sarkalja őket, hogy megtagadják az urat. Bizonyára ezt az özvegyet is megkísértette, de ő nem engedett a kísértésnek, inkább az úr szolgájához, az úr képviselőjéhez jött, aki közel volt hozzá, és kiáltott neki. És hogyha mi is ilyen nehéz élethelyzetbe kerülünk Isten akaratából, lehet, hogy minket is megkísért a sátán, hogy forduljunk Isten ellen, és ne törődjünk vele, de ellent kell ennek állni, és ellent lehet állni, és szabad ehelyett kiáltanunk nekünk is, a mi Elizeusunkhoz, aki nem más, mint az Úr Jézus. Szabad hozzá kiáltanunk, hiszen minden ótestamentumi próféta az ő előképe, Jézus a mi prófétánk, és tudjuk így alkalmazni az igét magunkra is, hogyha bajba kerülünk Isten akaratából, szabad Jézus Krisztushoz kiáltanunk. Adatott nekünk az imádság eszköze, ez a drága lehetőség, hogy elé álljunk és elmondjuk neki a szükségünket, a szenvedésünket, a tehetetlenségünket, a hiányainkat, a szükségleteinket. Ha baj van, imádkozzál ő hozzá. Ne emberekhez szaladgáljál elsősorban, ne embereknek öntsd ki a szívedet. Azoknak is lehet, de elsősorban sokkal inkább mindenek előtt, mindenek fölött az Úr Jézusnak. Az emberek nem tudnak segíteni, ő azonban tud segíteni. Feltárhatjuk előtte a helyzetet, az érzéseinket imádságunkban. Azzal a hittel, hogy ő vitt bele a bajba, ő is tud belőle kiemelni bennünket. Szabadulást tud nekünk adni. Szabad imádkoznunk tehát, és úgy, ahogy ez az asszony is nem írta elő ennek a prófétának, hogy mikor segítsen, meg mivel segítsen, meg hogyan segítsen, hanem egyszerűen csak föltárta előtte a problémát, ugyanúgy szabad nekünk is föltárni Jézus előtt a problémákat. Nem kell neki előírni, hogy mikor, hogyan, mivel segítsen nekünk, nem kell dirigálni neki, nem kell parancsolgatni neki, hanem elmondhatjuk a bajt, és rábízhatjuk, hogy az ő akarata szerinti módon, az ő akarata szerinti időben enyhítse a bajunkat, ha az a mi javunkat és az ő dicsőségét szolgálja. Tehát juthatunk-e bajba? Juthatunk bajba. És ilyenkor a legjobb, ha Jézushoz kiáltunk. Persze ehhez azt hiszem meg kell tagadni a büszkeségünket és a hiúságunkat. Mert ott van bennünk masszívan az a gondolat, hogy mi ugyan nem kérünk segítséget senkitől, mert majd mi megoldjuk. Ez a mai embernek a tipikus mentalitás, hogy majd én megoldom. Nincs az a nehézség, amit én meg ne tudnék oldani, amivel én meg ne bírnék birkózni, majd én. Ahhoz, hogy az ember Jézushoz kiáltson, ezt a büszkeségét, beképzeltségét, gőgét félre kell tennie, meg kell tagadnia, és meg kell magát aláznia az embernek. És elismerni a gyengeségét, a tehetetlenségét, nem kell azt szégyelni, nem kell ettől irtózni. Igen, van ilyen, hogy tehetetlenek vagyunk, valamivel nem bírunk megbirkózni. Jobb megalázni magunkat, és így alázattal kiáltani, és beismerve a gyengeségünket, kérni az Úr Jézust, hogyha lehetséges, adjon szabadulást nekünk, ha javunkat és az ő dicsőségét szolgálja, hajoljon le hozzánk, segítsen rajtunk. A második dolog, amit szeretnék nektek az igéből kiemelni, hogy Isten szabadításának mi volt pontosan az eszköze? Mert hogy segített Isten ennek az asszonynak, de hogyan? Az özvegy szavai, hogy látjuk a történetből, nem találnak süket fülekre, mert Elizeus visszakérdez. Mit tegyek veled? Mit tegyek veled? Ez a visszakérdezés mutatja, hogy a próféta megrendült azon, amit hallott. Nem volt egy érzéketlen ember, hanem egy ilyen együttérző, segítőkész ember volt. Ha nem segítene semmivel, már azzal is segített, hogy egyáltalán meghallgatta ezt az asszonyt, és ilyen együttérzően szólt hozzá. És olyan jó, hogyha Jézushoz kiáltunk, bizony ő benne is egy ilyen együttérző prófétát találunk. Ő együtt tud velünk érezni, hogy mondja az írás, mert megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, csak nem bukott el. De megismerte a szenvedésnek, testi-lelki gyötrelmeknek, kritikus élethelyzeteknek a nehézségét, a nyomorúságát. Együtt tud velünk érezni, mert ő is megkísértetett. Olyan csodálatos, hogy amikor egyszer az Úr Jézushoz kiáltott egy ember, a vak Bartimeus, akkor azt mondja neki az Úr Jézus, amikor elé keveredik a vak ember, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Olyan, mintha Elizeusba is ugyanaz az Úr Jézus kérdezte volna, mit tegyek veled? Hát Jézus tőlünk is ezt kérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, és ebbe benne van, hogy ő együtt érez velünk, és tudja, hogy nekünk nagyon nehéz, amikor nagyon nehéz. És kérdezi, mit tegyek veled? És egyébként milyen jó lenne, ezt csak zárójelben mondom, hogyha Jézus Krisztust követő emberként mi is ilyen érzékeny emberré tudnánk válni, és tudnánk meghallani a bajba lévő embertársainknak a szavát, és egy kicsit érzékenyebben reagálni, sírni a sírni tudókkal is, és komolyan megkérdezni, hogy ugyan mit tehetnék én, érted? Milyen nagy bizonyságtételekre nyílna lehetőségünk, hogyha nem fordulnánk el olykor a bajba jutott vagy szenvedő emberektől, hanem együtt éreznénk jobban velünk, és az Úr előtt kérdeznék tőlük, hogy mit tehetnék érted? Valóban érdekelsz, valóban együtt érzek veled, érdemben keresném a segítségnyújtás módjait. Mit tehetnék veled? Zárójel bezárva. Elizeushoz visszatérve a próféta kisvártatva újabb kérdést intéze ez az asszonyhoz. Mondd meg nekem, mi van a te házadban? Ezt úgy vélem, testvéreim, hogy azért kérdezi a próféta, mert eszébe jutott egy korábbi történet. Illés, az ő mestere, tanítója, elment egyszer, és Sareptába jutott, ahol volt egy özvegyasszony. És az özvegyasszony befogadja majd a házába, de annak az özvegyasszonynak se volt egyebe, mint egy maroknyi liszt és egy kis olaj a korsó alján. És annak idején Illés azt mondta annak az asszonynak, hogy abból, amit van, abból a kis maréknyi lisztből, meg kis olajocskából, süssél először nekem pogácsát, aztán magatoknak a fiaddal, és gondolj arra, hogy a következőkben se a liszt, se az olaj nem fog elfogyni abból a korsóból. És úgy is lett. És Elizeus ismerte ezt a történetet, és tudta azt, hogy az Úr képes a valamiből még valamit csinálni, arra is képes persze, hogy a semmiből csináljon valamit, de erre is, hogy ha valamit hittel a kezére bíznak, rátesznek, oda bízzák neki, akkor azt a keveset is megsokasítja. És ezért kérdezhette itt az asszonytól, hogy mi van a te házadban, mert az Úr azt akarja használni a megsegítésedre. Testvérek, mi is tudjuk, hogy az Úr a semmiből is képes teremteni. De olykor azt a keveset várja tőlünk, amink van, hogy oda bízzuk rá, és a kezére tegyük, és majd ő azt megáldja, és megsokasítja. Ha kevés is, megsokasítja. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus egyszer ugyanígy cselekedett, hogy volt 5 kenyérke, meg 2 halacska, oda tették a kezére, és mi lett utána? Úgy megsokasította, hogy elég volt 5000 embernek, csak férfiaknak, és még nők is voltak, de még maradt is 12 telekosárral. A kevésből is tud az Úr sokat tenni, csak lényeg, hogy oda tegyük, oda bízzuk a kezére. Az özvegy, hogy visszatérjünk megint a prófétához, válaszol a kérdésre. Mi van a házamban? Hát, nincs ott egyéb, mint egy korsó olaj. És akkor azt mondja a próféta neki, akkor menj el, kérj minden szomszédaitól üres edényeket, de ne keveset, és zárkozzál be, a házadba, a fiaiddal, s tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És akkor az asszony hazamegy, elküldi a fiacskáit, hogy hozzanak edényeket a szomszédból, begyűjtik az összes szomszédtól az edényeket, az öreg, illetve a hölgy bemegy ugye a házba, bezárja az ajtót, és elkezdi öntögetni az edényekbe az olajat, és abból a tele edényből mindegyiket megtölti, mindegyik edény megtölti. Csoda történt. De mielőtt ebbe elmerülnénk, arra irányítanám inkább a figyelmeteket, hogy a próféta semmit nem tett az özvegy bajának a megszüntetésére. Figyeljétek meg, hogy Elizeus egy dolgot tett, eljuttatta az Úr igéjét ehhez az asszonyhoz. Ezt tette. Megmutatta neki, hogy hogy fog megszabadulni. Mi azt mondanánk, hogy hát drága Elizeus testvér, hát adjál már annak az asszonynak valami pénzt, vagy adjál neki inkább valami olajat, vagy mit tudom én, valamit csináljál már neki, hogy segítsél rajta. Konkrétan, ne szavakat adjál neki, hát nem látod, hogy szerencsétlen milyen nagy bajba van. De a próféta nem pénzt adott, hanem szavakat adott, csak hát azok a szavak nem az ő szavai voltak, hanem az Úr szavai, az igék voltak. És megjegyeznénk, testvérek, hogy ennek az özvegynek valójában ezekre a szavakra volt szüksége, nem Elizeusnak vagy bárkinek a pénzére, meg konkrét anyagi segítségére. Az igére volt neki szüksége. És az igét tolmácsolta neki a próféta. És ma is így történik, testvérek, hogyha valaki bajba kerül, és kiállt Jézushoz, Jézus elkezd hozzá beszélni. Az igén keresztül kezd el beszélni. És bármilyen különös, a bajból kivezető út ma is leginkább az Úr tanácsaival, az Úr igéivel kezdődik. Ezek jutnak el egy kétségbe esett, hiányokkal küszködő, kilátástalan, lelki, anyagi helyzetbe került emberkéhez. Szól az ige ahhoz, aki elrontott házasságban él, boldogtalan, vigasztalan, félelem kínozza, elrontotta az életét, ki tudja milyen félelmek, bajok kínozzák, amiket nem bír úrrá lenni. Gondolná nekem, erre van szükségem, arra van szükségem, erre mit kap? Igét. Az Isten igéjét, a legnagyobbat kapja. Gondolja az ember, nem erre van szükségem, nem szavakra van szükségem, másra van szükségem. De testvérek, ezek nem csak szavak, hanem ezek az Isten igéi, amik a kiutat jelzik a szomorú szíveknek, a tehetetlen, a zsákutcába jutott embereknek. Emlékezzetek, hogy Jézus is miket mondott a bajba lévő embereknek. Azt mondja, elfogyott a bor, na hordjátok tele ezeket a kővedreket vízzel. És majd utána átváltoztatta azt. De először mondott valamit. Először az ige. Itt jönnek a leprások. Mondja nekik Jézus, hogy na menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak. De még nem vagyunk egészségesek, nem baj. Menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. Ott is az ige van elől, a szó van elől. Az Úr szavai is mindig a kiutat mutatták a bajból. Bennünket is bajba, tragédiába elérnek az Úr szavai, testvérek, az nagy dolog. Az Úr szavai nem csak emberi szavak, ezek az ő igéi. És itt muszáj azt elmondani, testvérek, hogy a mi legnagyobb bajunk nem az, amit mi annak érzünk. Nekünk nem az a legnagyobb bajunk, hogy esetleg nincs pénzünk, vagy nincs egészségünk, vagy inog a házasságunk, vagy az idegrendszerünk békétlen és álmatlanok vagyunk, hogy értelmetlen az életünk, hogy megkötöznek dolgok, hogy félünk, hogy szorongunk, alkoholisták vagyunk, vagy kábítószerezünk. Nem ez a fő baj. A legnagyobb és a legalapvetőbb bajunk, testvérek, hogy bűnösök vagyunk. Ez a legnagyobb baj. Az, hogy nem Istent imádjuk. Istent befalasztuk, ahogy talán Reményik mondja az egyik versébe, vagy Dzsida Jenő. Befalasztuk, nem kell nekünk. Úgy teszünk, mintha ő nem volna. Magunkat istenítjük, magunkat állítjuk a szívünk, az életünk középpontjába. A saját törvényeink szerint élünk, és az Úr törvényeit megszegjük. Vétkekre halmozunk sajnos a szívünkben, az életünkben, úgy a szánkkal, mint a kezünkkel, mint a képzeletünkkel, és minden egyéb baja az életünknek ebből az alapbajból ered. Ebből az alapproblémából eled. Nem a tünetektől kéne szabadulni elsősorban, mi azoktól akarunk, hanem a fő bajtól kellene kiszabadulnunk. Nagy bajban vagyunk. Igazán nagy bajban vagyunk, mert a bűn miatt haragszik Isten reánk, és büntet már a földi életünkben is. Ahogy mondja a Zsoltár, hogy utolérnek a bűneim. A fejünk közveri Isten az útainkat, testvérek. És egyszerűen fenyeget minket közben még ráadásul az örök kárhozat is. És ebből a bajból, testvéreim, ebből a bajból, az igazán nagy bajból, ebből egy kiút van, egy üzenet. Az evangélium üzenete, amit itt megerősít előttünk az úrvacsora szent jegye is. Ez erősíti meg előttünk, hogy az Úr Jézus meghalt értünk, hogy megtöretett a teste, hogy kiontatott a vére. Ez az ár annak, hogy Isten megbocsásson nekünk. Ellene való lázadásunkért, önistenítésünkért, vétkeinkért, és visszafogadjon magához. Mi hozzánk is az öröm üzenet ér el. Lehet, hogy azt várnánk Istentől, hogy mindjárt oldja meg a bűneinknek a következményeit, a tüneteit, de nem azt oldja meg, hanem szól nekünk valamit. És azt mondja, hogy mélyebb a probléma, mint gondolnád. Nem ott kezdődik a baj, hogy a házasságod válságba jutott, vagy az életedet értelmetlennek érzed. A probléma mélyebben van. Ott van, hogy nincs a szívedbe Krisztus a középpontba. Hogy nem békültél meg az Istennel, aki már megbékült iránt a drága áron. Itt kezdődnek a problémáid. Ez a gyökere mindennek. És amíg ezen nem fogsz elgondolkozni, és ebben nem történik változás, addig minden egyéb problémád meg is fog maradni. Az Úr szabadítása, testvérek, az igével kezdődik, az evangéliummal kezdődik. Aztán utána oldódnak meg a többi problémák is. A szabadítás eszköze tehát, testvérek, ami által Isten ezt az asszonyt is elkezdte megszabadítani, az ige volt, és minket is ezzel szabadít meg a legnagyobb bajunkból. A harmadik pontban arról szeretnék még szólni, hogy hogyan ragadja meg az asszony ezt a szabadítást. Hogy elérik őt az Isten igéi, és akkor tudjátok a kérdés, hogy hiszennek vagy nem. Hiszennek vagy nem? Hisz az Úrnak vagy nem? Ad-e az Úr szavára vagy nem? Ez az özvegy adott az Úr szavára. Hitt az Úrnak. Miből látjuk? Onnan, hogy hazamegy, és pontosan azt csinálja, amit Isten üzen neki. Pontosan azt csinálja. Hitből engedelmeskedett az Úrnak. Ha hitetlen lett volna, azt mondta volna, hát nem fogom leégetni magam a szomszédaim előtt. Nem. Még elkérem tőlük az üres edényeket, a mire? Minek? Hát ebből a kis edényből, amiben itt van egy kis liternyi olaj, most ebből öntögessek. Nem kérek edény, nem égetem le magam. Ha kis hitű lett volna, azt mondta volna, hogy na jó, hát egy-két edényt elkérek a szomszédaimtól, de hát azért túl sokat nem biztos, hogy meg fogok ebből tölteni. De ez az özvegy, testvérek, nem is volt hitetlen, nem is volt kis hitű, hanem gyermeki hittel hitt. Bízott az Úrba, és úgy cselekedett, ahogy a próféta mondta neki. Nézzétek, halál pontosan leköveti a próféta szavait. Halál pontosan. A próféta azt mondta neki, hogy kérjen el edényeket, de ne keveset. Hát nem keveset kért. Aztán azt mondta a próféta, zárkózz be a házadba. Zárt ki az illetéktelen csodalesőket. Kizárta. Bezárkózott a házába. Öntsél az olajból. Öntött az olajból mindegyik edénybe. Ami kész volt, félreállította. Mindegyik edény megtelt, nem volt több edény. És akkor gondolnánk, hogy na most már majd ugrik egyet, hogy jaj, de jó, de ott megáll. Mert a próféta eddig mondta el neki a dolgokat. Ott megáll, szépen utána visszagyalogol a prófétához, hogy akkor most megtörtént a csoda, most mi legyen. Ez egészen elképesztő, testvérek. Ennek a férje, ennek az asszonynak a férje Isten embere volt, és látszik, hogy tanult tőle valamit ez az asszony. Na, boldogok azok a férfiak, akiknek olyan feleségük van, akik az Isten félelmet tudják a férjüktől megtanulni. Meg olyan férfiak vannak, akik istenfélők, és így engednek az ígének ilyen pontosan, és a feleségüket is erre tanítgatják. Ez az asszony, testvérek, megtette, amit az Úr mondott, ebből látszik, hogy hit. És azt gondolnánk itt, testvérek, hogy a mi esetünkben is a szabaduláshoz nem tudom, hogy mit kell csinálni. Nem, testvérek, elsősorban nekünk ahhoz, hogy megszabaduljunk a bajainkból, a bűnből leginkább hinnünk kell az evangéliumnak, hinnünk kell az Isten igéinek. Egyszerűen hinnünk kell. De most, amikor ezt mondom nektek, nehogy valaki azt higgye, amit egy csomó ember hisz, hogy hát hinni mindenki tud, csak kellően kell rugdosni az illetőt. Mert sokan úgy gondolják, hogy a hit az valamilyen emberi képesség, amit hát mindenki tud gyakorolni, csak hát kell erőteljesen rábeszélni, mert ha erőteljesen rábeszéljük, akkor majd hisznek. Különben meg nem hisznek. De testvérek, nem tudunk magunktól hinni. Az, hogy mi magunktól így higgyünk, ilyen gyermeki hittel, és így engedelmeskedjünk az Úrnak, az nekünk magunktól nem fog menni, az Úr csodája, ha mi elkezdünk így hinni. Úgyhogy, ha valaki már hisz az Úrnak, az Úr szavainak, akármit mond az Úr, és elkezd annak engedelmeskedni, adja hálát ezerszer Istennek, hogy ezt elvégezte a szívébe és a lelkébe. Hát abba az asszonyba biztos, hogy Isten már előbb munkálkodott a férje által, ki tudja kik által már, ez az asszony már hitt. És tudta, hogy ezt így kell. Így az Úr mond valamit, akkor csináljuk meg. Mária is tudta, emlékeztek, amikor a kánai mennyegzőbe azt mondja a szolgáknak, hogy amit ez a Jézus mond nektek, azt megcsináljátok. Azt minden, bármilyen furcsa lesz, bármilyen különös lesz, azt kövessétek le, mert majd utána bízzátok rá a dolgot. Majd ő tudja. Amit mond, megtegyétek. És így van, testvéreim, hogy nekünk is, hogyha az Úr mond valamit az ígébe, legyen az az evangélium, vagy bármi más, higgyük el neki gyermeki szívvel. És az Úr ezt a hitet munkálja bennünk, hogy higgyük el neki. Adjunk a szavára. Nyugodjunk meg abba. És kövessük, amit az Úr mond. Ha azt kívánja, hogy kövessünk valamit, akkor tegyünk valamit, akkor tegyük meg. Az biztos, testvérek, hogy a kárhozatból is, meg bármilyen nehéz élethelyzetből úgy szabadulunk meg, hogyha hiszünk az Úr szavának. A múltkoriban vettük itt ezt a másik történetet, amikor Elizeus ott volt a pusztába a hadsereggel, és ottan majdnem elvesztek, mert nem elfogyott a víz, és akkor is megint hogy érkezik a szabadítás? Isten igéje szól. Elizeus tolmácsolja az igét. Na királyok, ássatok itten ebbe a vádiba, völgyecskébe árkokat, és akkor azok mit csinálnak? Hát lehet, hogy nem annyira gyermeki ittel, de hozzáfogtak, mert nem volt más választásuk. Kiássák az árkokat. És akkor reggelre megjön az áldás. Megjön a víz, hogy ihatnak. És megmenekülnek. De mindig így van, testvérek. Jézus elé leeresztik az embert a házba, megbontván a tetőt. Leeresztik. Jézus mondja neki, megbocsátattak a bűneid. Hogy lehet? Utána azt mondja, na kelj föl, vedd fel a nyoszajádat, azt menj haza. Az íge szól, és az ember föl kell, fölveszi a nyoszajáját, összetekeri, és hazaugrál. Meggyógyulva. Mindig így van, testvérek. Szól az íge, és az ember hisz annak, megragadja, és cselekszi, amit mond. És akkor az Úr megáldja. Az asszony megtapasztalja a szabadítást, ez már a negyedik pontunk. A bezárt ajtó mögött végbe megy a csoda, és az olaj megszaporodik. Ez az értelem számára lehetetlen, az emberi ész, nyilván tudjuk ezt, hogy hitetlen az eszünk, aztán ilyen nincsen. Mi tudjuk, hogy ilyen nincsen. De hát mégiscsak volt, itt egy történetről van szó. Az üres edények megtelnek az Úr ajándékával. A száraz árkok, amit az előbb mondtam, megteltek vízzel. Itten a korsók megteltek olajjal. Isten bőséges szabadulást ad ennek a családnak. És az biztos, testvérek, hogy Isten azoknak az embereknek, akik hisznek neki és a szavára állnak, azoknak nem okoz csalódást. Úgy kérdezem, hogy hittél-e az evangéliumnak, hittél-e Jézusnak, akkor tiéd a bűnbocsánat és az örök élet. Ez ilyen egyszerű. Akkor a tiéd. Tiéd az üdvösség. Tiéd a szabadság. Minden a tiéd. Ha hittél az evangéliumnak, betölt lelki áldásaival az Úr. Megáldja a szívedet, betölti az ő olajával. Lehet a Szentléleknek is a jelképe. Betölti a szívedet, életedet az ő drága lelkével, az ő drága ajándékaival. És csodálatos dolog, testvérek, hogy nem csak a lelkünket tudja Isten betölteni, hanem egyébként a testi szükségleteinket is. Ebbe a történetbe éppen egy tehát földi ajándékot adott ennek az asszonynak, olajat, a szószoros értelmébe. És ezzel megadta neki azt, ami kell a földi élethez. Ez olyan ez az olaj ott, mint az Úr Jézus imádságában a mindennapi kenyér. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Úr meg fogja adni, testvérek, mert neki nem csak a lelkünk fontos, hanem a testünk is. Mind a kettőt ő teremtett, és mind a kettőről ő visel gondot. És amire szükségünk van, testvérek, biztos meg fogjuk kapni tőle. És nem így úgy, hanem annyit, és úgy, ahogy amennyire nekünk szükségünk van, és igazán kell nekünk. Higgyünk neki, ezt az egyet kéri az Úr. Higgyünk neki, és amit mond, azt kövessük le gyermeki szívvel. Csak utána meg fog minket áldani. Lelkileg is, mindennel, örök élettel és testileg is. De vajon, ha itt kérdezzük, ez az asszony azért kapott Istentől ilyen bőséges ajándékot, mert hitt, mert kiérdemelte a hitével és az engedelmességével? Nem, testvérek, nem érdemelt semmit. A hite az csak egy eszköz volt. Az Istennek a kegyelméből kapott mindent. Az Istennek a szeretete volt az, hogy az az olaj ottan megsokasodott, hogy utána eladhatta meg, élhettek belőle, meg törleszthette a hiteleit. Ez az Isten tiszta kegyelméből volt. Kegyelemből kapunk, testvérek, mi is mindent. De ahogy a hitet is egyébként, de ha már kaptuk, ragadjuk meg az Úr igéjét, az Úr ígéreteit, és bízzunk benne, és majd ő teljesíti, amit nekünk ígért. És betölti a mi lelki-testi szükségeinket. Nem azért, mert érdemeljük, mert tulajdonképpen soha nem érdemlünk semmit. Az égvilágon semmit nem érdemlünk. Ez az asszony is érdemelt semmit. Az, hogy hisz, meg enged, ez nem érdem Isten előtt. Ez egy csoda. Mi se érdemeink szerint kapunk bármit Istentől, testvérek, hanem az ő kegyelméből, az ő ingyen, meg nem érdemelt szeretetéből. Tulajdonképpen Krisztus érdeméért. Azzal fejeződik ez a történet, hogy az özvegy a csoda után visszamegy a prófétához. Érdekes, hogy nem kezd itt önállóskodni, hanem visszamegy a prófétához. És én nem olvasom itt az ígében, hogy nagyon örült volna, de nem tudom másképpen elképzelni, mint hogy örült. Örvendezett a szívébe. Mert boldog, aki hitt, mondja már az írás, mert beteljesülnek, amit az Úr ígért neki. És az így van, testvérek, hogy ez az asszony betelt örömmel, mert hát a férjét ugyan elveszítette, de a gyerekeit legalább nem kell elveszítenie. És az Úr gondoskodott róluk. Örvendezett, testvérek, és ezzel az örömmel ment vissza. Az előbbi szomorúság, a kétségbeesettsége elillant, és most szabad örömmel megy, és olyan távlatok nyíltak meg előtte újra. Valami perspektívát nyert, az előbbi zsákutcába jutott élete. Biztos, hogy hálás örömmel megy vissza Elizeushoz. És amikor visszamegy, nem csak örül, hanem beszámol. Úgy mondanám most, hogy bizonyságot tesz, hogy milyen szabadulást éltem én ott át. A házba, a bezárt ajtók mögött. Milyen szabadulást értem? Nem tudom magamba tartani. Neked el kell mondanom, Isten embere, olyan nagy csoda ez. Elbeszélem, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Úr én velem. Testvérek, nem így van ez jól. Hogyha ma is valaki bajba van, kiállt az Úrhoz, az Úr szól neki, és az ember elhiszi ezt, amit az Úr mondott, és követi, akkor megtörténik egy nagy csoda az ember életébe. És az ember, testvérek, elkezd örülni. Földerül a képe, elkezd csillogni a szeme. És utána úgy érzi, hogy el kell mondanom ezt nekem, ezt másoknak is. Bizonyságot kell tennem arról, hogy milyen kövek estek le a szívemről, hogy felszabadultam, hogy milyen örömöm lett, hogy mennyire mássá lett minden. Hogy mondja Pál apostol is, hogy aki hisz az Úr Jézusba, a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. És még valami, hát lehet, hogy ebbe is tévedek, de az özvegy nem csak örvendezve akart beszámolni Elizeusnak erről az esetről, hanem várta a további utasítást. Az az érzésem, testvérek, hogy nem akart itten önfejűsködni ezzel a nagy mennyiségű olajjal, amit hirtelen kapott az Úrtól, hanem vágyott arra, hogy az Úr akkor most már mondja meg, hogy most mi legyen ezzel a sok olajjal, amit adott. Hogy legyen tovább. Ezt az áldást vettem, mi legyen akkor most a következő lépés. És nagy példa ez, testvérek, nekünk is, hogyha az Úr megáld minket valamivel, kapunk az Úrtól bármit, lelki-testi ajándékokat, akkor nem azért kaptuk, hogy most már elkezdjünk önfejűsködni megint, hanem azért, hogy menjünk az Úrhoz. Uram, most akkor hogy legyen tovább? Merre vezetsz most akkor engemet? Emlékeztek, ott van Pál apostol, a damaszkuszi úton megtér. Mi az első kérdése? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit akarsz? Akkor most mi legyen? Ha már így megáldottál, hogy legyen? Mint legyen? Tőled függ most már az, hogy használom föl a tőled nyert áldásokat, ajándékokat. Úgy akarom használni, hogy te mutatod nekem. És a próféta meg is válaszol neki, az olaj egy részét add el, fizest ki az adósságodat, a többi bő meg éljetek a továbbiakban. Olyan csodálatos egyébként ezt, testvérek, hogy mi is megkapjuk az Úr Jézustól azt, hogy hogyan tovább. A keresztény élet nem ott végződik, hogy hiszek az evangéliumnak, és akkor de jó, most már Isten gyermeke lettem, azt akkor élek tovább ugyanúgy, hanem ha hittem az evangéliumnak, és Isten gyermeke lettem, akkor utána, Uram, akkor hogy legyen tovább? Ígérddel tanácsolj engemet, ahogy ígérted is, szemeiddel fogsz tanácsolni. Itt ragyognak ránk az Úr szemei a Bibliába. Tanácsolj engemet. Hogy legyen? Hogy viselkedjek a férjemmel, a feleségemmel, a gyerekeimmel? Mi legyen? Hogy legyen a pénzemmel? Hogy legyen azokkal a lelki kincsekkel is, amiket nekem adtál? Mi legyen? Aki hisz az igének, testvérek, és enged, az részesül az áldásokból, és azutána örülni fog, bizonyságot tesz nagy örömmel arról, hogy neki az Isten mit adott, és közben figyel Istenre, hogy akkor hogyan tovább. És szívesen várja az Úr útmutatásait az ígéből. Na hát, Elizeus, látjuk, hogy nem ő itt a lényeg ebbe a történetbe, egyik történetbe se. De valahogy mégis olyan fontos személyiség, mert látjuk, hogy ő egy gyermeki hittel hívő ember, egy férfi ember volt, aki figyel Istenre és függ Istentől, és Isten használja őt más emberek életében szabadítóként, eszközként, testvérek. És ez a legnagyobb dolog, testvérek, ha velünk is megtörténik, ha velem is, hogy Istenre figyelek, mond nekem valamit, amit utána tovább tudok adni. Vagy ad valamit, amit tovább tudok adni. És válhatok én is, meg te is Isten kezébe eszközzé, akiket Isten mások szabadítása érdekébe fölhasznál. Ez egy nagy dolog, testvérek. De ez nem a mi dicsőségünk, mint hogy nem Elizeus dicsőség, hanem Istennek a dicsősége. Isten hatalma, Isten szeretete, Isten kegyelme ragyog föl ebből az egész történetből is. Nem Elizeus a lényeg, nem is az özvegy a lényeg, nem is az olaj a lényeg. Isten a lényeg, testvérek, aki fölragyogtatja a dicsőségét itt az ő szolgája által, meg egy egyszerű özvegyasszony hite és engedelmessége által. Fölragyog az Isten nagysága előtted is, 21. századi ember előtt, meg előttem is. Pedig milyen régi történet ez. De ma is ragyog belőle Isten nagysága, Isten hatalma, Isten könyörülete és szeretete. És még inkább ragyog, testvéreim, az Úr Jézusból, hiszen ezzel fejezzük most be. Itt van előttünk a terített asztal, ami őre emlékeztetés, ez az ige is. Elizeus is Jézusra emlékeztet minket, ahogy mondtam az elején. Mindig a próféta, mindig Jézusra, a prófétára emlékeztet. Elizeusnak a neve ugye azt jelenti, hogy Istenem szabadító. Jézusnak a neve micsoda? Azt jelenti szabadító. Ő maga a szabadító. Ő maga a szabadító. Olyan csodálatos, hogy aki rábízza magát, azt ő kiragadja az örök veszedelemből, az eladósodottságából, és szabad és boldog, és ő benne örvendező, őt áldó emberré teszi. Hát, bízzunk benne. Bízzuk magunkat őre áll, és minden dolgunkat. Majd ő gondoskodik rólunk. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a régi történetet. Olyan csodálatosan ragyog benne a te dicsőséged, ahogy lehajoltál Elizeushoz, és tanácsoltad őt, hogy tanácsolhasson mást. És olyan csodálatos, ahogy ez az asszony hittel engedelmeskedik. Ez a hit is tőled volt, és az engedelmessége is. Olyan csodálatos, Urunk, hogy te megsokasítottad azt a keveset, és megáldottad, megszabadítottad azt a családot ott régen. De olyan jó tudnunk, hogy te ma is ilyen vagy. Ma is könyörülő vagy, és lehajolsz azokhoz, akik hozzád kiáltanak, akik megalázzák magukat előtted, elismerik azt, hogy nincs valami, vagy szükséghelyzetben vannak, vagy nagyon kilátástalan a szívük, az életük, a helyzetük. Köszönjük néked, hogy te nem hagyod megszégyenülni azokat, akik hozzád kiáltanak és hozzád futnak, hanem megelégíted őket. Köszönjük a te ígédet, ami szól, ami által elvégzed a legnagyobb dolgokat, a legnagyobb csodákat a szívünkben, az életünkben. Köszönjük néked a te gazdag áldásaidat, amiket tapasztalhatunk, amiket kiárasztasz úgy a lelkünkbe, mint az életünkbe, földi életünkbe is. Áldunk téged azért, Urunk, hogy kérdezhetünk téged, hogy ha már így megáldottál, akkor mit tegyünk a továbbiakba? Segíts, hogy ne önállóskodjunk, ne önfejűsködjünk, hanem Hadd adjuk oda magunkat és minden kincsünket neked, hogy használj bennünket tovább. Köszönjük néked, Urunk, ennek az igének minden drága üzenetét. Add, hogy forgassuk még a szívünkbe, lelkünkbe is. Hadd kövessük mindig mindazt, amit te mondasz nekünk. Áldunk azért, mert boldog, aki hitt, és megtapasztalja, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr ígért ő neki. Köszönjük, hogy így áldhatunk, és így magasztalhatunk téged, eddigi életünkért is, de azért is, ami még előttünk van. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, Urunk, árváknak, özvegyeknek gondviselője. Légy áldott, hogy ma is így elénk adtad a szent jegyeket, segíts, hogy hadd jöjjünk ide gyermeki szívvel, és hadd legyen találkozásunk veled, Úr Jézus, hadd erősödjünk meg az irántad való hitben, bizalomban, szeretetben, odaadásban, és az egymással való testvéri közösségben is. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket, és itt vagy velünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek kegyelme, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.